Szeged, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Közös imádságra hívnak Egerben a fertálymesterek, nagyszabású versenyt rendezett Miskolcon a Matthias Corvinus Kollégium, nagy megtakarítást eredményeznek a napelemek hollóházán. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Az életvédelméért szóló közös imádságra hív minden érdeklődőt március 24-én 18 órára a Dobótérre az EGRI fertálymesteri testület. Az eseményről az egyik szervezővel, Bércesi Andrással, a testület választmányi tagjával, rádiunk igazgató főszerkesztőjével beszélgetett Klisz Beáta.
Negyedik alkalommal szervez közös imádságot az EGRI fertálymesteri testület. 4 éve hogy indult el, és azóta hogy látott te, hogy hová fejlődött ki ez az esemény?
Az EGRI fertálymesteri testület tevékenységi köre igencsak szerteágazó, holott ebből sokszor csak azt látják a város lakói, hogy egy-egy díszes ünnepélyen vagy szentmisén különleges ruhába, viseletbe öltözött emberek ott vannak, de azért a hétköznapokban is elég komoly tevékenységet folytat a testület és tagsága, kezdve attól, hogy mondjuk akár szociális, jótékonysági vagy akár tudományos rendezvények szervezése, és ebben a sorba illeszkedik ez a különleges ima alkalom, amit Öller György fertálymester ötlete nyomán 4. éve szervezünk meg. Ez egyébként a háború kirobbanásakor, az orosz-ukrán háború kirobbanásakor jött ez az ötlet, hogy imádkozunk közösen a békéért, a családokért, és fontosnak tartottuk, hogy legyen egyfajta tanúságtétel, amikor a templomok csöndjéből egy picit kivonulunk, és nem kérkedve, de mégiscsak egyfajta példát mutatva, bevonva a város közösségének más tagjait is, akár járókelőket is ebbe a közös imádságba.
Tehát tulajdonképpen a háborús helyzet hívta életre, hogyha mondhatom így, tehát hogy a békéért, a családokért, de tulajdonképpen minden évben a cél ugyanez?
Az elsődleges cél az életvédelme, és ebben nagyon sok minden belefér. A magzati életvédelmétől kezdve az, hogy elkerüljük az öldöklést, de akár az is, hogy a másik életét mérgezzük. Tehát mindenféle szinten érvényes. Ez nyilván most a helyzet miatt a háborúban sajnos homloktérben.
És hogy látod, ahogy az első kérdésem is erre utalt, ugye az első évben mekkora érdeklődés van egy ilyen közös imádság iránt, és hogy ahogy ugye az emberek szinte már most ugye ezt megszokják, hogy 3 éven keresztül volt, és ugye most március 24-én 18 órára várjátok a Dobótérre a közösen együtt imádkozni akaró híveket. Az elmúlt 3 év növekedett, egyre jobban megismerték az emberek, hogy van egy ilyen lehetőség, szívesen csatlakoznak?
Igen, úgy tűnik, hogy egyre bátrabban jönnek az emberek. Nyilván itt a hírverés is számít, amikor először szerveztük, akkor nyilvánvalóan valamivel kevesebben voltak, de stabilan ilyen 200-300 fős létszám összejön, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon, nagyon fontos és komoly dolog, és az időzítése is, hogy Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kapcsoljuk, ugye most a vigiliáján lesz, pontosan azért, hogy akik erre az ünnepre szeretnének elmenni, az ünnepi szentmisére 25-én, akkor azoknak az esti szentmise ne ütközön a rózsafüzér imádsággal, és hát ugye Urunk születésének hírüladása egy olyan ünnep, egy olyan apropó, amikor a családokért és a békért kell és lehet is imádkozni.
Államszimulációs versenyt tartottak középiskolások részére a Miskolci Matthias Corvinus Kollégiumban. A megmérettetése benevezett 4 fős csapatoknak egy képzeletbeli ország Marvium kül- és belpolitikai problémáit kellett megoldaniuk. A verseny célja az volt, hogy elmélyítse a középiskolások gazdasági, földrajzi, államigazgatási ismereteit, fejlessze a diákok probléma megoldó képességét, kritikus gondolkodását, prezentációs készségét, valamint hogy erősítse a csapatszellemet. A részletekről Stenger Kristóf, a Marvium diákprojekt vezetője adott tájékoztatást.
Marvium egy fiktív állam, egy fiktív társadalom, egy fiktív gazdasági közeg, ahol is a versenyzőknek, mint politikai pártoknak kell helytállniuk, és kitalálni, hogy a következő ciklusra milyen irányba tereljék ezt az amúgy organikusan fejlődő országot. Választ kell adniuk számtalan társadalmi problémára. Ez idén kifejezetten kulcstéma volt a versenyképesség és zöld gazdaságpolitika egymás melletti megférése. Erre például az atomerőművek leállítása kapcsán kicsit német vonal példát hoztunk be a diákoknak, ebben kellett helytállniuk. Így alapvetően azt tudom elmondani a versenyről, hogy egy nagyon összetett és komplex játék lényegében, mert egyrészt a fikció ad egy mozgásteret, egy időt arra, hogy gondolkozzanak a diákok, másrészt az, hogy nekik ezt elő kell adni, be kell lépniük egy miniszterelnöki, egy miniszterasszonyi szerepbe, az megint csak egy olyan élmény, amit én, mint projektvezető és a csapatom is célként tűzött ki maga elé, mert azt szeretnénk, hogy a 11-12-es gimnazista diákok megtapasztalják azt, hogy milyen egy államot vezetni, azt, hogy nincs végtelen pénz, azt, hogy nem lehet mindenkit szeretni, azt, hogy nem lehet minden szavazót megnyerni, hogy ezt éljék át, és ha már azt elérjük, hogy egy mindennapi beszélgetésbe kicsit más perspektívával ülnek le, és nem dobálóznak nagy fogalmakkal, és végig gondolják, hogy hoppá, amúgy a nyugdíjkorhatár emelése vagy csökkentés az egyrészt politikailag, másrészt gazdaságilag mit jelent, akkor úgy gondolom, hogy ez egy sikeres verseny. A verseny menete alapvetően úgy kezdődik, hogy kiküldjük az iskoláknak a felhívást, mi meg szeretnénk idén is szervezni ezt a versenyt, illetve kiküldjük barátokon, ismerősökön keresztül egy-két diáknak, akikről tudjuk, hogy van ambíciójuk ilyen témákkal foglalkozni, és már alapvetően a versenynek az is egy, nevezzük nulladik fordulója, hogy van-e olyan diák, aki képes maga mellé csapatot szervezni. Tehát ez egy ilyen, nevezzük ilyen nulladik kihívásnak, mert tényleg olyan diákoknak szól ez a verseny, akik közösségben gondolkodnak, akik egy államban gondolkodnak, és képesek összerakni maguknak egy stábot. Az első úgymond hivatalos fordulóba egy rövid bemutatkozó videót kérünk, kik ők, milyen jövőt képzelnek el az országnak, milyen egyedi karakter jellemzi az ő programjukat. Ezt követően a döntőbe hadcsapatot hívunk be, ahol személyesen is előadják ezt a programot, illetve a végső forduló az egy miniszterelnök jelölti vita, 6 miniszter, másfél óra, amennyi kérdés a csövön kifér, bombázzuk őket, mondják el, hogy ők miért a legjobbak, miért ők tudják ezt az országot jól vezetni, mit tudnak ők adni Márviumnak, ami egyedivé teszi őket. 11-12-es diákok szoktak nálunk versenyezni, idén is így volt. Mondjuk meglepődtünk, mert idén volt egy nagyon vállalkozó 10-es csapat, akik feltétlenül el akartak jönni. Végülük be is jutottak a döntőbe, mert nagyon jó minőségű munkát adtak le. 6 csapatot hívtunk be a döntőbe, sajnos csak 5-en vállalták azt, hogy meg is mérettetnek. Alapvetően rengeteg diák került megszólításra, számos iskolát megszólítottunk, azt tapasztaljuk, hogy kicsit még megijednek a diákok is és a felkészítő tanárok is ettől a versenytől, de reméljük a jövőben ez változni fog. Úgy gondolom, hogy magával az, hogy megrendeztük az eseményt, a minimum célt sikerült teljesítenünk. Az, hogy a diákok sokat gondolkodtak, és tényleg azt éreztük rajtuk, hogy vannak kreatív ötleteik, szerintem ez már is sikernek könyvelhető el, olyan szempontból is, hogy van hozzáadott érték egy a diákok életéhez ennek a versenynek, van egy élmény, amit megtapasztalhattak, és tényleg a miniszterelnöki vita végére érkeztünk meg oda, hogy tényleg már elkezdtek organikusan gondolkodni azon, hogy jó, hogyha én most elengedem ezt a nyugdíjkérdést, akkor marad pénzem erre meg arra, hogy más rendszerben, más felosztásban, más problémákra válaszoljanak.
Az energiafelhasználás és az energiaköltségek optimalizálása miatt több épületet láttak el hollóházán napelemmel, melynek pozitív hatása érezhető a település büdzséjében, mondta el a polgármester. Füziriné Odrobina Gabriella kifejtette, megtakarításaik mellé igyekeznek további pályázati támogatást is szerezni, amely által további infrastruktúrális beruházások valósulhatnak meg a településen.
Az óvodánk épülete vagy épületrésze 2010-ben egy részleges felújításon esett át, ellenben az rendelő még ahogy felépült a 70-es években, azóta így itt várt és várakozott erre a felújításra. Ami most nagyon időszerűvé tette ezt az eseményt, vagy ezt a felújítási sorozatot, az energiárak drasztikus drasztikus emelkedése volt, amikor is azonnal elkezdtük keresni azokat a lehetőségeket, amiben a még nem felújított rossz állapotban lévő intézményeinket az energiahatékonyság ügyében tudnánk mi egy kicsit helyrehozni. Így döntöttünk amellett, hogy mindenképpen egyik eleme ennek az orvosi rendelő felújítása lesz, amiben is sikerült lecserélnünk az aszbeszttartalmú hullámpalákat, még arra helyeztük el a napelemeket. Ki tudtuk cserélni a régi rossz állapotban lévő fanyílászárókat korszerű energiahatékony műanyag nyílászárókra. Szigetelést kapott a tető, és szigetelést kapott a külső héjazat is, falazat is. Mindemellett, ami még nekünk nagy lépést, kicsit újdonságot, de nagy lépést jelentett, hogy hőszivattyús fűtést alakította ki az intézményben. Igazából azt már ki is tudtuk próbálni, hogy lényegesen hatékonyabb, mint a gázfűtés. Az óriási nagy gázszámla hozta egyébként ezt a folyamatot, vagy ő indította el, akkor azért egy kicsit megijedtünk mi is, hogy mi lesz ennek a vége, és így döntöttünk így, hogy ezt nem szabad elengedni. Úgyhogy így esett a sor a választás a rendelőre. A másik ilyen intézményünk pedig az általános iskola épülete volt, ahol szintén történt már egy részleges felújítás, azt szerettük volna kicsit kikerekíteni és befejezni. Ott nyílászáró cserére került sor, ott még vas nyílászárók voltak, és az épület teljes hőszigetelésére és a tető hőszigetelésére. Igazából azt is el tudjuk mondani, hogy téli időszak volt az, amikor befejeződött a beruházás, és a napi jelentések és ellenőrzések kapcsán láthattuk, hogy a gáz köbmétere fogyasztásában bizony az első naptól megmutatkozott, hogy a szigetelés és a nyílászárók bekerültek az ingatlanba, úgyhogy azt tudom így most mondani, hogy az első tél után elmondhatjuk, hogy mindkét beruházásunk sikeresen zárult. Befejeztük a tornaterem energetikai felújítását, ő is szintén szigetelést kapott, és ott telepítettük le az első hőszivattyúját a településnek, az is sikeresen működik azóta. Hát, amire a legnagyobb szükségünk van, a szennyvízhálózat. Azt mondanám, hogy hiányos, mert egy része a településnek a porcelángyár itt léte kapcsán már megtörtént, de nagyon elavult állapotban van, úgyhogy ami az elsődleges és leggyorsabban, sürgősebben megoldandó feladatunk, ez mindenképpen ez az elmúlt 30 év hiányát pótol, hogyha ebben előre tudnánk lépni.
Bár a kokárdási jelés programját az eső elmosta, még újra tudott nyitni a Sípark Mátra Szent István, így ezen a héten még hódolhatnak kedvenc elfoglaltságuknak a téli sportok szerelmesei. Tökéletes síidővel és a hóágyuknak köszönhetően friss hóval várták a síelőket, és várják még a Mátrában. Ezek azonban az utolsó sínapok, vasárnap búcsút kell venni a pályától, úgyhogy most érdemes kihasználni a lehetőséget, különben várni kell a következő télig. Végül az időjárásról, továbbra is felhőtlen, derült lesz az ég, a szél többfelé újra felélénkülhet majd, a hőmérséklet szerdán hajnalban mínusz 7 és mínusz 6, napközben aztán plusz 10 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. március 18-án kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme like you. Hey. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ton soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme.
baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you, pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berecz Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Projekt segíti a határmenti térségek együttműködését. Kimagasló eredményt ért el a Városgondozás Eger Kft. Az idei lombgyűjtési szezonban. Angliai fotópályázaton is esélyes a gyöngyösi gimnazista alkotása. Ezek mai műsorunk főbb témái. Gazdasági, egészségügyi és infrastruktúrális kérdésekben is közösen kell gondolkodni a határmenti térségeknek. Az ehhez szükséges adatgyűjtést, majd ezek megvalósítható tervek kialakítását szolgálja a 2 éves időtartamú Planning for You, amelyben Romániából és Ukrajnából egy-egy, míg Magyarországról 3 szervezet vesz részt. A projekt teljes költségvetése közel 670 000 euró, vagyis mintegy 266 millió forint, aminek 90%-át az Európai Unió finanszírozza. A részletekről Szász Jenő miniszteri biztost hallják.
Mi, akik már az uniónak tagjai vagyunk, ismerjük, hogy hogy működik az uniós forrásoknak a kérdésköre. Ukrajna, aki törekszik az Európai Unió irányába, annak azt a módszertant át kell venni, meg kell tanulnia, és hogyha ha ezt konkrét projekteken keresztül tudjuk a gyakorlatban közösen fölmutatni, akkor azt gondolom, hogy ennek a munkának értelme van.
Most pedig Baracsi Endrét, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés alelnökét hallják.
Elkészültek olyan stratégiai dokumentumaink, területfejlesztési koncepció, integrált területi program, amelyben igyekeztünk mind azokat a fő célokat megfogalmazni, amely akár az élhető vidékre, a felzárkózó perifériákra, a határmenti térségre fókuszál, és ennek úgymond a folytatása most ez a program, amelyben azokat a problémákat igyekszünk megvilágítani, amelyek akár mondjuk a COVID-helyzet kapcsán kialakultak, vagy akár a háborús helyzet kapcsán Kárpátalján, illetve Szatmár megyében, hiszen itt gazdasági problémák vannak, demográfiai változások történtek, amelyek mind-mind valamilyen intézkedést igényelnek. És olyan terveket, olyan fejlesztési terveket igyekszünk elkészíteni, majd olyan hatástanulmányt készít elő majd a vármegyei önkormányzat, amely ezekre a problémákra, ezekre a helyzetekre ad majd valamilyen választ.
Pataki Csabát, a Szatmár megyei tanács elnökét hallják.
Jó lenne, hogyha Kárpátaljára is úgy lehetne eljutni, hogy nem órákat állunk sorba, mindegy, hogy milyen irányból, Románia irányából, Magyarország irányából, de itt vannak olyan dolgok, amikre egységesen kell fölkészülni, és pedig szociális kérdések. Tehát itt a rehabilitáció kérdése, ami nem csak a mai reményeink szerint már csak veteránok lesznek a program befejezésére, nem pedig harcolók adtanák Kárpátalján. De ugyanígy ezekre a rehabilitációs központokra szükség lenne Romániában is, és Magyarországon is, és nem csak az, aki egy háborút megjárt, szorul akár lelki, akár fizikai rehabilitációra.
Végül Babják Zoltánt, a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulata elnökét hallják.
Azért, mert Kárpátalján nem voltak harci események, mi az infrastruktúrális újjáépítésre ugyanúgy számítunk, mint a keleti városok Ukrajnában. Én azt hiszem, hogy mi jelentős elmaradásban vagyunk az európai standardokhoz, a szabolcsi infrastruktúrához. Noha itt nyilván lehet, hogy sokat kritizálják, de nyilván hasonlítani kellene ahhoz, ami nálunk van. Én azt gondolom, hogy fel kell mérni és meg kell határozni az új igényeket.
Kimagasló eredményt ért el a Városgondozás Eger Kft. Az idei lombgyűjtési szezonban. Az elmúlt évhez képest jelentősen növelte a begyűjtött és elszállított zöld hulladék mennyiségét, bizonyítva, hogy hatékonyabb szervezéssel és megnövelt kapacitással még többet lehet tenni Eger tisztaságáért. A részletekről Eged István Renátó, a Városgondozás Eger Kft. Ügyvezető igazgatója nyilatkozott.
A Városgondozás Eger Kft. Igyekezett fejleszteni a lombgyűjtés hatékonyságát, amire azt gondolom, hogy sikerül tudunk beszámolni ezzel kapcsolatban. Gyakorlatilag 2024. november 1-e és 2025. február vége, tehát a jelenlegi, az elmúlt mögöttünk hagyott téli időszakban, amikor ugye a lombgyűjtési munkálatokat végezzük. Itt körülbelül 30%-kal több falevelet gyűjtöttünk össze, mint az előző téli őszi szezonban összesen együttvéve. Azt gondolom, hogy figyelemre méltó teljesítmény növekedés, illetve az is javulás volt, hogy az előző téli szezonban 200 alkalommal végeztünk gyűjtést, 200 beszállítás volt a zöld hulladék át az telephelyre, most viszont ebben a szezonban több mint 400 alkalommal szállítottunk el faleveleket. Ez ugye több tényezőből is adódott ez a fejlődés. Részben annak köszönhetjük ezt, hogy több konténert használtunk, tehát növeltük a kapacitásainkat, részben viszont annak is, hogy az önkormányzat, polgármester úr, illetve a Városüzemeltetési Iroda javaslatára úgynevezett tömbösített fókuszált nagy takarítási munkákat is végeztünk több helyszínen február hónapban. Ilyenkor hatékonyabban tudtunk jóval nagyobb mennyiségű falevelet összegyűjteni, és ezt utána elszállítani, leadni a komposztáló telepre.
Az országos diák sajtófotópályázat természet és tudomány kategóriájában lett második a gyöngyösi gimnazista fiú, aki időközben már egy angliai fotópályázatra is beadta fényképeit, ahol már tovább is juttatta a zsűri az alkotásait. Mindezekről Nagy Márton Jánost, Fekete Gábor tudósítón kérdezte.
Hát most az iskolám hívta fel a figyelmet arra, hogy van egy ilyen pályázat, amire küldhetek be képeket, és egy ilyen 40 kép körül küldtem be. Lehet egy sorozatokat is beküldeni, egyedi képeket, és hát ez egy kép volt, nem sorozat része. A természet és tudomány kategóriába küldtem be, abban lettem ugye második helyzet.
Akkor ezek szerint több kategória volt. Igen. Te a természet és tudományt választottad, mert hogy természetfotós, leginkább azt kedveled. És akkor a 40 képet, hogy szűkítetted a rengetegből, gondolom több százból?
Hát, hogy milyen kategóriák vannak, mert nem csak ebbe a kategóriába pályáztam, hanem a többibe is, de nem mindegyikbe. És hát, hogy abban mi illene bele, hogy kicsit az a zsűrinek a fejével gondolkodni végül is, hogy nekik mit tetszhet pillanatnak éppen, mennyire nehéz megfotózni azt a pillanatot.
És ilyenkor, amikor te megkapod ezt a tájékoztatást, akkor az is megvan, hogy mekkora méretűnek kell lenni a fényképnek, milyen kidolgozásúnak, megvannak ezek a szempontok, hogy hogy kérik? Milyen méretű volt ez a fotó, amivel te nyertél? Például hányszor hanyas? A4-es vagy ennél is nagyobb?
Az a pixel számtól függ, és a pixel számot kérik meg, hogy az egy oldal, mit tudom én, a rövidebb oldal 3000 pixel lehet, vagy ilyenek, de az, hogy A4-es vagy A5-ös, az pedig ugye a nyomtatástól függ majd, de az már utána teljesen mindegy, hogy mekkora.
Jó, beszéljünk már erről, hogy én elmondtam a címét a fotónak, hogy Hambek Apla, de mit ábrázolt ez a fotó, mert hogy ez most a kiállításon van?
Szalakótát, ugye ez egy ilyen nagyon színes madár Magyarországon, és hát az egy cserebogarat kap be, éppen mert ezt májusban fotóztam, és ugye akkor a cserebogarak
rajzás
van.
Pont elkaptad a pillanatot.
Igen, és akkor ő hát bekapta a cserebogarat, és ahogy feldobja, és pont bekapja, akkor fotóztam.
És volt ennek a rendezvénynek egy meghívója, és ha jól tudom, a te fotót szerepelt a meghívón, mint illusztráció. Igen. Hát ezt választották, hogy a meghívó borítójának azért. Itt már lehetett sejteni, hogy te díjazott vagy. Kaptál egy értesítő levelet, hogy szeretettel meghívunk a díjátadóra? Itt most azt is áruljuk el, hogy hol volt, mert ez nem Gyöngyösön volt, ez a pályázati elbírálás, hanem?
Békés Csabán, egy ottani középiskolában, ahol az összes díjazatot ugye kiállították, és végül az összes díjazat részt vett ugye a fotópályázat díjátadóján, és hát mindenki el tudta venni a díjat.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Külső és belső felújításon esett át a Borsodabói Zemplén vármegyében található Sajó Lád római katolikus temploma. Az 1720-ban barokk stílusban épült Szűz Mária látogatása templomban az ünnepi szentmisét március 16-án Ternyák Csaba egréjesek mutatta be, és megáltotta a megújult épületet, melyben a hívek imádságban lelküket Istenhez emelhetik. Köszöntőjében Varga Béla helyi plébános hálát adott a Jóistennek, valamint köszönetet mondott a magyar kormány, az egri főegyházmegye és a hívek anyagi támogatásáért. Homiliájában az érsek kiemelte, a belső békére csak Istennél lehetünk. Majd a napi evangéliumról, Jézus színe változásáról elmélkedett. Jézusnak szokása volt felmenni egy magas hegyre, és ott egyedül imádkozni. Ez egy különleges, kiváltságos alkalom, hogy magával vitte a három kiválasztott tanítványát. Az a három tanítvány van vele most a hegyen, akik ott voltak vele később az olajfák hegyén is, akik tanúi voltak a szenvedésének, tanúi voltak annak, hogy vérrel könnyezett, tanúi voltak annak, hogy úgy imádkozott, Uram, vedd el tőlem ezt a kelyhet. Jézus mintegy felkészítette őket arra, ami rájuk vár. Arra a csalódásra, hogy Jézus nem pont olyan messiás, mint akit ők vártak volna, szükségük volt arra ezeknek a tanítványoknak is, hogy az Úr felkészítse őket, azoknak az adományoknak a befogadására, amelyeket Isten készített nekik. Így van ezzel a mai ember is, így vagyunk ezzel mi is. Ahhoz, hogy lássuk Jézus szenvedését, hogy a mi saját nehézségeinkre is felkészüljünk, Jézus megmutatja magát dicsőségben. Mint ahogy ma is megmutatja nekünk magát dicsőségben ebben a csodálatos megújult templomban, Isten dicsőségére, és arra, hogy itt a lelkünket mi is az imádságban Istenhez emeljük. Ahogy Jézus a színeváltozás hegyén átváltozott előttünk, arca ragyogó lett, és a ruhája hófehéren tündökölt, úgy ez az átváltozás a templomban is megvalósul. Amikor az utolsó vacsora szavai és parancsai szerint a pap átváltoztatja a kenyeret és a bort Krisztus testévé és vérévé, úgy bennünket is át akar az Isten alakítani, át akar formálni napról napra egyre inkább, hogy az Isten hűséges és jó gyermekei legyünk. Egész életutunk valójában az Isten szempontjából erről szól, újabb és újabb lehetőségeket és kihívásokat ad nekünk, hogy terelgessen bennünket ő hozzá, hogy mi is átváltozzunk. Bennünket is az Úr át akar alakítani, mert mi is templomok vagyunk. Olyan templomok, akik be akarjuk fogadni Jézus Krisztust a szívünkbe, be akarjuk fogadni az életünkbe. Minden alkalommal, amikor áldozunk, amikor magunkhoz vesszük Krisztus legszentebb testét, akkor ez az átalakítás, ez az átformálás egy új szakaszába lép. Életünk leghétköznapibb tetteiben, leghétköznapibb eseményeiben is rácsodálkozhatunk, hogy azok a véletlenek, amik velünk történnek a mi élettörténetünkben, azok nem véletlenek, hanem az Istennek a szelíd felhívásai arra, hogy egyre inkább hozzátérjünk, hogy egyre inkább beengedjük őt életünkbe, és egyre inkább átalakuljunk. A főpásztor párhuzamot vont a történetben szereplő tanítványok e hegyen való és az olajfák hegyén való alvására. Álmosak vagyunk, elalszunk. Ugyanez a három apostol az olajfák hegyén is elaludt. Miközben Jézus a szenvedésére készült és imádkozott, mondta nekik, hát egy órát sem bírtatok virasztani velem, ilyen az ember. De Péter, János és Jakab a példa előttünk, hogy úrrá lehet lenni ezen. Amikor felébredtek álmukból, akkor Jézus Krisztusnak igazi küldöttei, igazi követei, igazi hirdetői lettek. És aztán azt mondták, Uram, jó nekünk itt lennünk. Mi is megérezhetjük a templomban, Isten közelségében, ahol hozzáemeljük a lelkünket, hogy jó nekünk itt lennünk. Mert az élet kavalkádjából kiszakadva békét tudunk teremteni a lelkünkben, és szükségünk van erre a nagy belső békére, amit csak ő tud megadni nekünk. Amikor körülöttünk forrong a világ, és a békevágy bennünk magasra emelkedik, akkor jöjjünk el a templomba, ahol békét találunk. Ternyák érsek a pálosokról és sajólát kapcsolatáról is szólt. Itt a pálos szerzetesek évszázadokon keresztül hirdették az igét, tanúságot tettek Isten jelenlétéről. És az ő példájuk azóta is itt van. És amikor Csepellényi György boldog avatásáért imádkozunk az egész egyházmegyében, akkor valahogy sajóládon ez az imádság sokkal bensőségesebben szól, mert a sajóládiak tudják, hogy mit köszönhetnek a pálosoknak. Nélkülük nem tértünk volna vissza hitünkhöz, a katolikus hithez. Nélkülük talán elhagytuk volna az Istenben való hitünket is. A templom, a mi templomunk egy olyan hegy, mint amire Jézus felvitte a tanítványait. Itt vagyunk, ahol ima van, átváltoztatás, ragyogás van, és az Istennel való beszélgetés van. És ahol rájövünk arra, amit a Szent Leckében hallottunk, hogy a mi hazánk a mennyben van. Itt van a mi igazi hazánk, hiszen hisszük azt, hogy földi életünk után vár ránk az örök mennyei boldogság. A templom erre készít fel bennünket, zárta homiliáját a főpásztor. Ternyák Csaba egréjesek a szentmisében megáldotta a felújított templomot. A Szentmisén jelen volt Tálai András, a pénzügyminisztérium államtitkára, Varga Norbert jelenlegi és Poszbay Zoltán korábbi polgármester, Hollósi András Miskolc alpolgármestere, dr. Szent Irmai Tamás, a Magyar Pálosrend tartományfőnöki hivatalának vezetője, Viktor Anna tiszteletes, Farkas Ázsébet Alsó Zsolc a képviselőtestületének világi elnöke, valamint az egyházi társadalmi és politikai élet számos képviselője. A Sajóládi Római Katolikus templom külső-belső felújítása közel 142 millió forintba került, és ennek során tetőszerkezeti csere, szigetelés, a toronysisak javítása, valamint homlokzati javítások történtek. Kicserélték az ablakokat, korszerűsödött a vízelvezetés és a világítás, valamint felújították a kerítést, a toronyórát és az orgonákat. A Szentmise után megnyitották a Találkozások címmel készült kiállítást, melyet Varga Béla atya fotóiból állítottak össze. Az alkotó úgy fogalmazott, sokszor érzi, hogy Isten felé a természet útján lehet elindulni, s így találkozni vele, ez olyan, mint az imádság. Hozzátette, bízik benne, hogy a képeket látva más is indítatást kap arra, elinduljon és találkozzon a nagybetűs valakivel. Ternyák érsek úgy fogalmazott, az emberek, ha nyitott szemmel járnak a világban, akkor képesek felfedezni Isten csodáit a természetben, a bennünket körülvevő világban, Isten alkotásaiban. Adja Isten, hogy mi, akik eredetileg mindannyian vakon szülöttek vagyunk, hogy fölnyissa a szemünket a világ szépségei által az Isten szépségére, jelenlétére, és hogy mindannyian eljussunk a vele való találkozás örömére, fogalmazott a főpásztor. A jezsuita rendtartomány március 1-ére jótékonysági palaszgyűjtést szervezett, hogy támogassa az Arlói játszótér létesítését. Az akció célja az volt, hogy 10 000 palasz visszaváltásával 500 000 forintot gyűjtsenek össze. Március 13-án aztán örömmel számoltak be arról, hogy közel 3500 palackot sikerült begyűjteniük. A Magyar Kurír közreadta a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya vonatkozó közleményét. Nagy hálával gondolunk minden adományozónkra, akik csatlakoztak a jezsuiták palaszgyűjtéséhez. Örömmel adjuk hírül, hogy a MOHU munkatársai elszállították az összegyűjtött 3470 palackot. A rendtartományunk által hirdetett jótékonysági palaszgyűjtés bevétele a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei Arló játszóterének kialakítását segíti. Köszönjük, hogy ennyien, magánszemélyek és éttermek egyaránt a kezdeményezés mellé álltak. Külön köszönjük önkénteseinknek, akik a nap folyamán a helyszínen a palackokat átvették és számolták, igazi összefogásnak voltunk részesei, olvasható a közleményben. Imádságra hívnak a fertálymesterek. Az EGRI fertálymesteri testület tagjait legtöbbször az állami ünnepségeken, egyházi ünnepeken látják a városlakók, holott a közösség számos program szervezésével is jelen van Egerben, szociális, karitatív és hitéleti téren is. Március 24-én 4. alkalommal szerveznek közös imádságot a város főterére. Felhívásukban úgy fogalmaznak, gyümölcsoltó boldogasszony napjának előestéjén, kilépve a templomok csendjéből, a dobótéren 18 órától közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbejárását kérve az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéért. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, hogy közösségben együtt imádkozzunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése hírüladásának ünnepén a remény zarándokaiként. A Katolikus Karitász idén is megszervezi a Tartós Szeretet nevű nagybőti tartós élelmiszer gyűjtését, amely már a 14. alkalom. A hívek március 23-a és 30-a között helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Karitász honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. A Heves vármegyei Nagykökényesen háladó és engesztelő keresztutat tartanak március 29-én szombaton 14 órától. Az idei, immár 11. alkalommal megrendezendő községi keresztút mottója, a kereszt életet ad azoknak, akik Jézussal hordozzák. Az imádságos alkalmat szervezi és vezeti Szabó Imre Sekresti és harangozó. A keresztútjárás a Nagykökényesi Katolikus templomtól indul és oda is tér vissza. Mindenkit szeretettel várnak, hiszen van miért hálát adnunk és engesztelnünk a mindenható és irgalmas Istent, írták a szervezők. 2025-ben is indít kántor alapszakot az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben. A jelentkezés határideje május 20-a. A képzés célja olyan kántorok szakmai képzése, akik a kántori szolgálat ellátása mellett képesek az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, valamint az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú plébániai csoportokkal való foglalkozásra. A szeptemberben induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével, tehát május 20-áig lehet jelentkezni. Új látványossággal várja látogatóit Egerben az érseki pincerendszer, tájékoztatott Hernád Fői Csaba, az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont igazgatója. Mint elmondta, a vezetett túrák során a pincén keresztül folyó patakvizének erejét felhasználva különböző vízkerekek és vízemelő attrakciók kerülnek bemutatásra. A séták során továbbra is meg lehet ismerkedni a pince egyedi világával, lehetőség nyílik az egri érsekbora címet elnyert borok kóstolására, a gyermekeknek alkoholmentes szőlőmustat kínálnak, és emellett a kézműves borsodnádasdi Molnár Kalács ízeinek felfedezésére. Sok szeretettel várnak minden érdeklődőt. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de ahogy az okos eszközök elterjedtek, egyre többek a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget is ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Emberek, nevek, arcok, mondatok, közös ég alatt. Akik nem túl fontosak, kedvesek, néhány múló kapcsolat, s több meg. Nem túl fontosak. Hello, hello, és megyünk is tovább. Hello, hello, az út a te utcád. Hello, hello, s egy másik az enyém. S nem fonódnak össze csak a legvégén. Mikor megérintelek, másképp vártalak, de a szó már elmaradt. Szólhatnál, mikor elbocsájtalak, vannak jó szavak. Nem túl fontosak. Hello, hello, így egyszerűbb nekünk. Hello, hello, csak érkezünk s megyünk. Hello, hello, mert másra nincs idő. Hello, hello, mert másra nincs erő. Hello, hello, mert minden. gyorsabb. Hello, hello, így egyszerűbb nekünk. Hello, hello, csak érkezünk s megyünk. Hello, hello, és többre nincs idő. Hello, hello, és jobbra nincs erő.
Régió sportja.
Újabb egy évig a DVSC Scheffler női kézilabda csapatának játékosa maradt Hornyák Dóra. Komoly érdeklődés kísérte a Miskolci Egyetem parasport napját. Új otthont kap a Miskolci Vívósport. Program sorozattal emlékezik meg Buzánszky Jenő születésnapjának 100. évfordulójáról a Debreceni Egyetem. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Újabb egy évig a DVSC Scheffler női kézilabda csapatának játékosa marad, 2026 nyarától pedig a klub alkalmazottjaként dolgozik majd tovább Hornyák Dóra. Hornyák Dóra ezidáig 259 tétmérkőzésen lépett pályára a Loki színeiben, ezeken összesen 443 gólt lőtt. Bár a csapatkapitányra elsősorban védekezésben számít Szilágyi Zoltán vezetőedző, újabban a gólszerzésből is aktívan kiveszi a részét. Komoly érdeklődés kísérte a Miskolci Egyetem parasport napját. A részletekről Molnár Réka sportirodavezetőt hallják.
Alapvetően picit visszanyúlnék az időben, ugye ez negyedik alkalommal rendezzük meg, ugyan háromszor a körcsarnokban adtunk neki otthont, ugye mi ott vagyunk otthon, és úgy gondoltuk, hogy sportos környezetben adnánk egy kicsit keretet a parasport napnak, viszont ott szerényebb körülmények között valósult meg. Úgy gondoltuk, hogy kicsit ilyen gerilla módszerrel behoznánk így a programot az egyetemre, az egyetemi polgárokra, hogy akarva-akaratlanul találkozzanak ezzel a programmal. illetve emellett megszúrítottuk azokat a partnereket szélesebb körben, mint az elmúlt években, akik ugye ezt napi szinten képviselik ezt a témakört, illetve azokat az egyetemi kollégákat, akik szintén kapcsolódnak ehhez a témához. Ugye a bölcsészettudományi kar, egészségtudományi kar, gazdaságtudományi kar is kapcsolódik most már egy-egy szakkal ehhez a programhoz, úgyhogy látható is, hogy nagyon sok résztvevő érkezett idén, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, hogy most tényleg sikerült egy ilyen sikeres napot lebonyolítani. Alapvetően ilyen 100 főt vártunk, szerintem többen vagyunk, úgyhogy reméljük, hogy mindenkinek lesz lehetősége egy picit betekinteni így a parasport mindennapjaiba. Számunkra nagyon fontos ez a témakör, mert úgy gondoljuk, hogy alapvetően van egy ilyen kötelezettségünk a társadalmi szerepvállalás terén, hiszen a sport az mindenki, lehet korlátlanul sportolni, akadálymentesen, és nyilván mi, ha tehetünk ez ügyben bármit, akkor azt meg kell tennünk, úgyhogy mi a magunk szintjén igyekszünk be építeni alapvetően is a sportnapjainkba az inkluzív programokat, illetve külön a napján ugye megemlékezni egy ilyen aktív programmal. Alapvetően az Egyetemi Egyesület is kiemelt partner ebben. A röplabdásaink nagy létszámban megjelentek, illetve érkeznek majd a felnőtt kosarasok is. A DVTK kosarasok is szinte évről évre minden programban nagyon aktívak velünk, és idén a Vakok és Látássérültek Egyesülete, a Mozgássérültek Egyesülete is csatlakozott, illetve egy-két ilyen érintett általános középiskola is meglátogatott minket. Van is egy hallgató, akivel így szorosabbra szőttük a viszonyt, mert első napján körbenézett az egyetemi sportlétesítményben, ő alapvetően kerekesszékes hallgató, és ugye megnézte a kölcsönnakot, uszodát, és ugye elkísértem az útjára, és így azóta akárhányszor találkozunk vele, azért szóba elegyedünk, illetve igyekszem elkísérni akárhova megy, és nagyon jó visszajelzést ad ő a személyes tapasztalatáról, mind az egyetem kapcsán, mind így az élete kapcsán, úgyhogy ezek azok a pillanatok, amik segítenek nekünk egy kicsit közelebb hozni a témát, de nyilván nagyon nehéz, úgyhogy ha nincsen így a családba vagy a környezetünkben ilyen személy, aki esetleg érintett bármilyen formában, úgyhogy inkább igyekszünk nyitott szemmel járni, és folyamatosan, hogyha találkozunk valakivel, akkor így nem elmenni mellette, hanem folyamatosan kapcsolódni és szóba elegyedni, mert mindenképp épít minket, és igyekszünk ezeket a tapasztalatokat beépíteni a munkánkba. Mi általában mindig foglalkozunk ezzel a témával. Ugye, ahogy említettem, beépítjük a programokba, tehát van egy ilyen nagy egyetemi sportnapunk, azon mindig igyekszünk egy inkluzív sportot bevezetni, vagy egy programot, és ott szokott nagyon sokszor pozitív tapasztalat lenni, hogy ugye rákényszerítjük a résztvevőket, hogy tapasztalják meg, mert akár egy kötelező állomás vagy sportákként szerepel a programban, hogy nagyon, nagyon tetszik nekik, és egyébként megtörik a jég, leomlanak a falak, és alapvetően elérjük a célunkat ilyen módon. Mi a magunk szintjén ezt tudjuk megtenni, hogy beépítjük mindig a programba, és igyekszünk tágítani a nézőpontokat, és reméljük, hogy ha máskor találkoznak ilyen lehetőséggel, vagy esetleg egy társukkal, akkor szívesen szóba elegyednek velük, nem fordítják el a fejüket, nem idegenkednek a témáról, mert van egy kapcsolódási pont.
Új otthont kap a miskolci vívósport. Schmidt Gábor helyettes államtitkárt hallják.
A fiataloknak ez egy fontos üzenet lesz, hogy az ott lévő gyerekek jöjjenek, hiszen egy olyan sportágunkról van szó, amely óriási sikereket hozott, a legeredményesebb olimpiai sportágunk a vívás, a hosszú évtizedek óta lévő eredményekben, és hát most is aranyéremnek örülhettünk Párizsban. Én azt remélem, hogy innen is nagyon-nagyon sok fiatal fog elindulni, úgyhogy egy biztos, hogy sportért felelős államtitkárság, a sportügynökség és a Vívó Szövetség ott lesz a projekt mögött minden pillanatában. Ezt meg tudom ígérni, hogy ezt most mindenképp révbe visszük.
Most pedig Hollósi Andrást, Miskolc alpolgármesterét hallják.
100%-os kormányzati támogatása, mint ez 160 millió forint értékben, két szinten 400 négyzetméteren valósul meg, egy 12 állásos, ha úgy tetszik, vagy 12 pályás vívócsarnok. Figyelembe véve a mozgássérülő sportolóknak is kialakítunk 2 vagy 3 ilyen pályát, ahol ők is tudnak majd sportolni. A Honvédelmi Minisztérium támogatásából valósul meg ez a dolog, és egy régi tájsebet tudunk így tulajdonképpen begyógyítani Miskolcon, hiszen az egykori hőközpont területén, a Vörösmarty város részben egy csúnya, lelakott és elég rossz állapotban lévő volt hőközponti épületet sikerül ezáltal rekonstruálni, visszaadva a lakosságnak a belváros szívében vagy belvároshoz közel egy ilyen típusú sportinfrastruktúrális beruházás történik, ami szerintem egy üde színfolt. Természetesen régi adósságunkat teljesítettük ezáltal, hiszen a miskolci vagy a diósgyőri vívó élet azért nagyon komoly történelmi hagyományokkal rendelkezik, és örülünk annak, hogy a városvezetéssel és a kormányzattal karöltve minél rövidebb időn belül, akár már az ősz végére át is adhatjuk ezt a csarnokot.
Végül Kosztopulosz Beatrixot, a diósgyőri vívóegylet vezetőedzőjét hallják.
Egy nagy álmunk vált ezzel valóra. Igazából ez a folyamat már évekkel ezelőtt elindult, csak ugye jött a Covid időszak, meg a gazdasági válságok, egy kicsit megállt a projekt, de most úgy néz ki, hogy ezen az éven új otthonra találunk. Igazolt sportolunk, körülbelül 35 fő, de ezen kívül ugye iskolai vívást is tartunk Miskolcon, és most már egy hónapja Edelényben is, úgyhogy összesen szerintem egy majd 100 embert meg fogunk tudni ezzel mozgatni. Ugye ez a saját termünk lesz, az időnkkel mi fogunk gazdálkodni, nem úgy lesz, hogy meghatározott időben tudunk edzeni, hanem amikor a gyerekek tudnak jönni, akkor folyamatosan használható lesz ez a terem, tehát sokkal jobban fognak tudni fejlődni. Minőségibb lesz sokkal az edzés, azt gondolom. Fiatalokat próbálunk, akik itt vívtak, esetleg kisedzőknek befogni, hogy minél több időt tudjunk a teremben lenni. Most egy teljesen új generációt fogunk kinevelni. Nagyon sokan idén elmentek, 2 válogatottunk is, a Terhes Anna is, és a Kozma Laura is. Hát az ifjúságot kell most elkezdeni a válogatottságra nevelni.
Programsorozattal emlékezik meg Buzánszky Jenő születésének 100. évfordulójáról a Debreceni Egyetem. Az aranycsapat legendás labdarúgója élete utolsó éveiben az egyetem utazó nagykövete volt. Bács Zoltán kancellárt hallják.
Jenő bácsi a Debreceni Egyetem hivatalos utazó nagyköveteiként töltötte az élete utolsó 10 évét. Rengetegszer járt itt is, nem csak a kupa névadója volt, hanem előadásokat tartott itt, képviselte a Debreceni Egyetemet máshol, utánpótlás játékosokat ajánlott nekünk.
Az aranycsapat egykori hátvédje éveken keresztül részt vett a róla elnevezett torna döntőin. 2015-ben hunyt el, addig határon innen és túl erősítette az egyetem kapcsolatait. Az intézmény díjat alapított a legendás labdarúgó nevével fémjelezve, amelyet a sportért és a határon túli kapcsolatokért tett kiemelkedő munkával lehet kiérdemelni. A Buzánszky Jenőről elnevezett egyetemi kupát 2021-ben az év szabadidősport rendezvényévé választották. Kezdetben csak néhány csapat indult, a jelenlegi szezonban viszont már több mint 100 együttes nevezett, vagyis összesen több mint 1000 egyetemi hallgató vesz részt a foci tornán. Magyar Zoltánt, az egyetemi kupa fővédnökét hallják.
Fantasztikus volt az alapgondolat, hogy egy ekkora és nagymúltú egyetemen a diákságot megmozgatni valamire, egy ilyen eseménye. És legyünk őszinték, nagyon sok mindent ki lehet találni, kultúrában, egyebekben, de a futballnál kevés jobb eszköz van arra, hogy megmozgassuk a fiatalságot.
Buzánszky Jenő születésének 100. évfordulója alkalmából az egyetem programsorozatot indított, ennek nyitányaként pódiumbeszélgetést rendeztek. Ezen többek között részt vett Bölöni László labdarúgóedző is, aki nemrég kapta meg a Magyar Sportújságírók Szövetsége életműdíját. Most őt hallják.
Először járok Debrecenbe, sajnos, de biztos, és remélem, hogy nem utoljára. Remélem, hogy számítok valamit az itteni diákok számára, hogy megfelelek majd az igényeiknek, és remélem, hogy még máskor is visszatérünk ide.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
A folyó, s összesímult a fiú, s a lány, színes lampion fény lett az égen, mint a brostű a mélykék ruhán, és a fedélzet zenével megtelt szólt a ringató lassú románc. Áj, 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 volt egy tánc, volt egy tánc, ilyen szépet sok filmekben lát. És a vonatok indultak sorra, és a fiú az ablakban áll, és a vagonban nevettek rajta a harc edzett vén katonán. Hogyha férfi vagy, rejtsd el a könnyed, mi lesz veled, ha a csatában jár. Volt egy tánc, volt egy tánc, s néha elhitték, lesz folytatás. Egy tánc, egy tánc, egy tánc, egy tánc, és a lángon a halálom füstön áll, úszik egy fehér hajó. És a vonatok megjöttek sorra, néhány békeim nekünk is jár. Aztán jött az a retteget autó, és a ház előtt halkan megáll. És a mama az ablaknál állva újra évekig apámra vár. Volt egy tánc, volt egy tánc, talán egyszer még lesz folytatás. És a prostűből szénre már nem telt, és a harmadik tél is lejárt, és egy hajnalon csöngettek hármat, és az apám az ajtóban áll. Azt se bántuk, hogy nem volt már semmi, mindent elnyelt a nagy zálogház. Áj, 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 volt egy tánc, volt egy tánc, talán eddig is lesz folytatás. Egy tánc, egy tánc, egy tánc, és a börtönön magányon reményen át úszik egy fehér hajó. De már szóltak a hírek, s az ágyuk, mond az életük, miért lenne más? És mi mindent két bőrönkbe gyűrtünk, de már nem ment az elindulás. Már csak csendesen nézik a tévét, ahol ragyog egy másik világ, és ők nem kérik senki se szám az elrabolt évek során. Pedig semmiért vesztek el álmok, mint a zálogban hagyott ruhám. Volt egy tánc, volt egy tánc, volt egy tánc, s néha elhitték, lesz folytatás. folytatás.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!